Ezen a mai ünnepi istentiszteleten két dolog van előttünk, két ünnep. Az egyik a keresztényeknek egy nagy ünnepe, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe, bár sokat beszélnek arról, hogy hát ha még karácsonyal tudunk valamit kezdeni talán, meg húsvéttal, de pünkösdel, meg a Szentlélekkel nem annyira. De egyrészt ünnepeljük ma, és szerte a világon keresztények milliói, hogy a Szentlélek eljött, és kiárat. A második dolog, ami meg a mi ünnepünk ezen a vasárnapon, hogy ami a konfirmáció, hogy a keresztség többek életében, ami annak az alkalma, amikor valaki nyilvánosan hitvallást tesz, és ígéretet, fogadalmat tesz arra, hogy Jézus Krisztus követőjeként szeretne élni, valamint a keresztény gyülekezetnek a tagjává fogadtatik. Ez a kettő összekapcsolódik, mert a Szentlélek az, aki valójában meg tud bennünket ebben erősíteni. Konfirmáció azt jelenti megerősítés, a Szentlélek az, aki megerősít. Szóval velünk van ez a két ünnep, ez a két esemény, és van egy harmadik szál, ez pedig a korintusi levél, amit ez a gyülekezet most már hetek óta, hónapok óta olvas, hétről hétre Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt egy leveléről beszélünk. Korintus egy nagy városa, az ókori római birodalom harmadik legnagyobb városa, ahol Pál apostol szolgálata, evangélium hirdetése nyomán születik egy közösség, egy keresztény gyülekezet. És ennek a gyülekezetnek írja aztán később, amikor már tovább utazik onnan ezt a levelét, amelyben mi azt vizsgáljuk, hogy egy keresztény gyülekezet hogyan él egy nagyvárosi millióban. És hát ezért így a vendégek kedvéért mondok most ennyi mindent, hiszen belecsöppenünk egy sorozatba, egy történetbe. Még annyit mondok, hogy ez a szakasz, amit most olvasunk, egy nagyobb egységnek a része, ahol Pál apostol avval foglalkozik, hogy azok, akik Jézus követőivé lettek egy ilyen korabeli városban, pogány háttérből, azok ehetnek-e olyan húst, mert csak olyan hús volt kapható a piacokon, amelyet korábban helyi isteneknek, istenőknek báványáldozati lakomákon áldoztak fel. Ha valaki keresztény, ehet-e abból, más húst nem nagyon lehetett kapni, amit pogány isteneknek, báványoknak ajánlottak fel. És az apostol arról beszél, hogy szabadok vagyunk Krisztusban, ehetünk ebből a húsból, mondja nekik, hát ez nekünk nem olyan nagy probléma. De arról is beszél, hogy vannak, akiknek a lelkiismerete sérül, ők nem szabadok erre, és ezért szabad vagyok még a szabadságomról lemondani is az ő érdekükben. És ez az a helyzet, amiben vagyunk tulajdonképpen, és itt folytatjuk most, egy kicsit más oldalról beszél erről Pál apostol, a korintusi levél 9. fejezetéből a 19-től a 27. versig. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ebben a fejezetben Pál apostol arról ír, hogy a szabadság kérdését körüljárva, hogy azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy amikor ott voltam közöttetek másfél évig ott, és az evangéliumot hirdettem nektek, szabadságom lett volna, hogy ezért cserébe a ti pénzetekből éljek, hogy eltartsatok engem. De azt mondja, hogy de én lemondtam erről a szabadságról, erről a jogomról, hogy a pénzetekből éljek, mondja, az evangéliumért. Ugye, mert az fontos volt számára, hogy megértsék, magukhoz öleljék az üzenetet, a Jézus Krisztus sorra üzenetet, és az van emögött, hogy mondhatnák neki azt, nem, hát te csak azért mondod, mert pénzt kapsz érte. És Pál azt mondja, hogy szabad vagyok, hogy éljek avval, jár nekem, hogy eltartsatok, mondja nekik, de lemondtam erről a szabadságról és jogomról, hogy az evangélium, Jézus üzenete mindenképpen átmenjen. És itt jön ez a kérdés, hogy hogy van ez? Hogy miért kész lemondani Pál apostol arról, ami jár neki? Mit jelent neki, hogy terjedjen az evangélium? Hogyan szoríthatja valaki az anyagi érdekeit háttérbe ezért? És a most olvasott szakaszban van egy mondat, ami megragadja, vagy mélyebbre viszi ezt, hogy mi mozgatja az apostolt ebben. Azt mondja, mindezt az evangéliumért teszem, és itt jön a lényeg, hogy én is részestárs legyek abban. Ez a kulcs. Részestárs akarok lenni az evangéliumban, és ez minden másnál fontosabb. Kedves konfirmandusok, még nem késő elszaladni. Olyan ez, mint amikor a házasság, ugye, a esküvő előtt, főleg én, még nem késő elszaladni, mert amit fogadtok ma, hogy egész életetekben Jézus Krisztus követői lesztek Isten gyülekezetének, Enyhe Szent Egyházunknak úrvacsorázó tagjai, az lényegében ugyanez, hogy részestárs leszünk az evangéliumban. Kedves gyülekezet, akik a gyülekezet elkötelezett tagjai, erről van ma szó, hogy aki Jézus követőjének mondja magát, az azt mondja, hogy én részestárs vagyok az evangéliumban. Kedves vendégek, akik esetleg nem valljátok magatoknak Jézus követőinek, jó lehetőség ez, hogy beletekintsünk abba, hogy mit jelent valójában Jézus követőjének lenni ebben a világban. Három dologról szeretnék beszélni. Mit jelent, hogy az evangélium részestársá tesz? És itt kitérünk Pünkösdre is különösen. Másodszor, ha ez így van, milyen formát ölt az életünkben? Mit mond erről Pál, hogy az evangélium részestársa lettünk? És harmadszor, csak nagyon röviden, mi szükséges ahhoz, hogy ezt megéljük nap mint nap, hogy ez tényleg így legyen? Mit jelent, hogy az evangélium részestársá tesz? Egy dogmának, egy gondolatnak, egy elméletnek nem lehet részestársaivá lenni. Értjük ezt. A szónak a jelentés, amit Pál használ, hogy valamiben részt veszek másokkal együtt. Valami valóságos dologban, személyesen, másokkal együtt részt veszek. Egy dogmában, egy hittételben, egy eszmében nem lehet így részesülni. Mit ért hát Pál azon, hogy részestárs az evangéliumban? Mi az esemény, mi a történet, és kik a társak? Az evangélium, az örömhír nem más, mint Isten cselekedete a történelem folyamán. Egy nagy történet, amelynek az egyik állomása Pünkösd. Úgyhogy nézzük az elejétől ezt a nagy történetet, és hadd vázoljam először fel röviden a Biblia alapján, hogy mi ez a nagy történet, az örömhír története, Isten szabadításának a története, amelyről azt mondja Pál, részestársá lettem, benne vagyok én is. Hat fejezetről beszélünk röviden, hat jelenetről a Biblia során, az első oldaltól az utolsóig. Az első fejezet nyilván a teremtés története, ami avval kezdődik, hogy káosz, sötétség, formátlanság van a teremtés előtt, és ebben a káoszban, sötétségben, formátlanságban Isten az ő szava és az ő szent lelke által elkezd cselekedni, alkotni rendet, formát, színeket, világosságot, létrehozza a világot, és aztán az utolsó napon betetézi ezt az ember megalkotásával. Az ember megalkotásával, aki valamilyen titokzatos módon hasonló hozzá, az életet adó teremtő képét hordozza. És ennek a jelenetnek a végén azt látjuk, hogy létrejött a káoszból, a sötétségből valami gyönyörű, színes, élettel teli, sokféle, sokszínű rend, És az egészet átjárja az egység, a harmónia, a szeretet, a gazdagság. És Isten látja, hogy ez jó. A második fejezetben, ebben a történetben, abban a színes és harmonikus világba betör a sötétség. Az élet helyébe belép a halál. Az Istennel és a másik emberrel való bizalommal teljes szeretet kapcsolat helyébe belép a félelem, a gyanakvás és a gyűlölet. Igen, ez az a történet, amikor szakít az ember arról a fáról, amiről Isten azt mondja, hogy ne szakítson, ami a jelképe annak, hogy ebben a teremtett világban az ember Istennek való szeretetteljes engedelmességben kell, hogy éljen, de az ember fellázadt, kilép ebből, és minden összetörik. Minden széthullik. Abban a pillanatban megromlik a kapcsolata Istennel, elbújik előre, menekül, szégyeli magát, megromlik a kapcsolata a másik emberrel, egymást vádolják az első ember és az első asszony. És aztán, ahogy ez a szakasz tovább vonul a következő fejezetekben a Bibliában, azt látjuk, hogy a gonoszság, a sötétség egyre jobban elhatalmasodik a Földön. És ennek az második fejezetnek a vége, Bábel történet, amit hallottunk most felolvasni, az a történet, amikor ugye összejönnek a földről, hogy várost építsenek, tornyot építsenek, úgy szokták ezt ugye gyerekesen mondani, hogy felmenjenek Istenhez, de a lényege ennek az a mondat, amikor azt mondják, hogy szerezzünk magunknak nevet, aminek az a lényege, hogy ne Isten szólítson minket, önmagunkban függetlenül építsük a civilizációt, Isten zárjuk ki ebből az egészből. És Isten ezt nem engedi, történet avval záródott, hogy Isten leszáll, összezavarja az emberek nyelvét, szétszéleszti őket az egész földön, hogy ne legyen olyan egység a világban, ami abból épül, hogy Istent kizártuk az életünkből. Második történet, ez egy ítéletes történet, ezután semmi jó nincs ott rögtön. Nincs egység, nincs megértés az emberiségben, nincs közös életnek lehetősége. És akkor jön a harmadik fejezet, ami avval kezdődik, a harmadik nagy egység, hogy Isten egyszer csak egy embert, nem hagyja itt a történetet, hanem egy embert elhív, kiválaszt és elhív a családjával, Ábrahámnak hívják. És ennek a lényege az, hogy Isten ebben elkezd, ebben a széthullott világban elkezd valamit újraépíteni, elkezd valamit helyreállítani. A célja onnantól az, hogy gyógyítsa, szabadítsa, helyreállítsa mindazt, ami összetört a teremtés után a második történetben. És ezért elhív egy embert, egy családot, Ábrahámot, és azt mondja, hogy te megismersz engem, én a te Istened leszek, egy nagy nép születik tőled, de ez a nagy nép, ez nem csak áldást nyer tőlem, hanem azért lesz, hogy minden más nép rajta keresztül ugyanúgy áldást kapjon. Ez lesz Izrael. Isten választott népe. És aztán, ahogy a évszázadok telnek, itt már nagyot ugrunk a bibliai történetben, megszületik, kialakul Isten népe, Izrael, Isten szövetséget köt vele, és azt mondja neki, hogy éljetek úgy, ahogy én adom nektek, adja neki a törvényét, és azt mondja, éljetek e szerint a rendszerint, mert így világosság lesztek a környező népeknek, hogy rajtatok keresztül mások is megismerjenek engem. Aztán, hogy ez a nép nem annyira tudja betölteni ezt a küldetést, telnek az évszázadok, és a proféták elkezdenek beszélni egy olyan napról, meg egy olyan uralkodóról, akiben majd Istennek, akinek az uralma alatt Istennek ez a helyreállító munkája majd beteljesedést nyer, ami összetört, az helyreáll. Szóval a negyedik fejezetben eljutunk oda, amit új szövetségnek nevezünk, megjelenik ebből a népből, megjelenik egy ember, Jézus. És Jézus elkezd egy munkát, és azt mondja, hogy bennem eljött Istennek ez az uralma, és nem csak mondja, tanítja, hanem a cselekedetivel jelzi, embereket meggyógyít, megszabadít, a perifériára szorultakat visszahozza a társadalomba, és létrehoz egy új közösséget, a tanítványok közösségét. Mindez azt mutatja, hogy Istennek ez a helyreállító, szabadító munkája jelen van. De aztán ebben a negyedik fejezetben történik valami, amit Jézus tudott, de a tanítványai nem tudtak fogni és érteni, bár beszélt róla, hogy egyszer csak ezt az uralkodót, az utolsó idők uralkodóját, ahogy ők látták, egyszer csak elfogják, és kivégzik, keresztre feszítik, és úgy tűnik, hogy mindennek vége. De aztán a harmadik napon feltámad, és ezzel kiderül, hogy nem kudarcot vallott Jézus, vagy nem véletlen, hogy ő meghalt a kereszten, hanem valójában az történik, ami a gyökere, ami a szíve, Isten nagy helyreállító, gyógyító munkájának a történelem elejétől kezdve, annak a végéig. Tudnélik, az történik, hogy Jézusnak a halála nem a gonoszság győzelme volt, az egyik oldalról igen, de a másik oldalról, hogy ő odaadta az életét váltságul minden ember bűnéért. Hogy mindaz, ami elzárja az emberiséget Istentől, az Isten nélküliség, a bűn, azt magára vette Jézus, és a feltámadásával azt mondta, hogy minden el van rendezve, bárki jöhet Isten jelenlétébe, bárkihez Isten szeretettel fordul, bárkit vár az Atya az ő népébe, az ő közösségébe, mert minden, ami onnan kizárt volna bennünket, Jézus halálában el lett rendezve, ki lett fizetve. Negyedik rész. És utána az ötödik rész, pünkösd. Hogy megy tovább ez a történet? Mert Jézus azt mondja, hogy tanítványainak feltámad, mennybe megy, hogy várjatok, eljön a Szentlélek, és tőle erőt kaptok arra, hogy ti magatok vigyétek tovább ezt a történetet. Ti magatok vigyétek tovább ezt a történetet szerte a világban. És eljön pünkösd napja, és mi történik? Az ellentéte annak, amit Bábelben hallottunk. Bábel történetének az ellenpárja. Bábelben az ember akarta Istenné tenni önmagát. Itt Isten jön el, és a Szentlélek maga, Isten maga költözik be az övéi, az ő közössége szívébe. Bábel történetében az ember akart egységet Isten nélkül, és lett belőle káosz és szétszóratás. Itt azt olvassuk, hogy amikor leszáll a Szentlélek, és Jeruzsálemben ezen az ünnepen sokféle helyről jelen voltak a különféle zsidók, akik különféle nyelveket beszéltek, mert a diaszporában, a szétszórtságban éltek, leszáll a Szentlélek, és egy nyelven hirdetik az evangéliumot az apostolok, és mindenki a saját nyelvén hallja. Bábel fordítottja történik, ott összezavarodik az emberiség, itt a Szentlélek jelenlétében egyszer csak a különböző nyelvek, népek és kultúrák elkezdik ugyanazt megérteni, ugyanazt hallani. A Szentlélek elkezdi összegyűjteni azokat, akik szétszóródtak, és azóta is ez történik. Ez történik itt, ez történik most, ez történik közöttünk. Ha ez a tizen, nem tudom hány ember, aki most itt bizonyságot tesz, vagy hitvallást tesz, az azt mondja, hogy a Szentlélek ezt az összegyűjtő munkáját, ahogy Jézushoz vezet, ezt itt és most és ma cselekszi közöttünk. Az ötödik fejezet, az ötödik jelenet nem csak a Biblia idején megy, hanem azóta ebben a korszakban élünk. Hogy aztán eljöjjön a hatodik fejezet, ami előttünk van, ami a jövőben van, amiről azt mondja a Biblia, hogy Jézus visszajön, mint akiben mindenki meglátja, hogy valóban ő az Úr, ő a Király és Isten, helyreállítja az egész világot, új eget és új földet teremt. Ez a történet, az evangélium története, és Pál erre mondja, résztestárs akarok lenni az evangéliumban. Mit jelent ez? Mit jelent részestársnak lenni ebben az evangéliumban? Először azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban van egy olyan történetünk, amelyben minden a helyére kerül. Jézus Krisztusban részesei lettünk, vagy lehetünk egy olyan történetnek, amely messze túlmutat rajtunk, amely messze túlmutat a mi lehetőségeinken, amely messze túlmutat a mi reményeinken, amely messze túlmutat a mi vágyainkon, amelyek maximum a legjobb esetben néhány évtizedre néznek előre, de hát általában az sem. Ez azt jelenti, hogy kinyílt az ég felettünk, megnyílt a történelem előttünk és utánunk. És mindez nem elnyom, nem megnyomorít, hanem felemel bennünket. Az evangéliumban részestárs lenni azt jelenti, hogy megkapunk egy olyan történetet az egész világról, és benne arról, hogy kik vagyunk mi, miért vagyunk itt, mire van az életünk, hova megyünk tovább, és mi a helyzet a történelemben, a nemzetekkel, a globális dolgokkal, a különböző helyzetekkel, ami zajlik. Egy olyan történetet kapunk, amiben minden a helyére kerül. Másodszor az evangélium részestársává lenni azt jelenti, hogy mindez Jézus Krisztusban történik velünk. A keresztség, amelyben négyen részesednek most, illetve a konfirmáció, ami nem más, mint a gyermekkorban, a szülők hitvallása alapján történt keresztség megerősítése, saját döntés alapján. A keresztség tehát azt jelképezi, hogy amikor leöntünk valakit vízzel, azt jelképezi, hogy amikor valaki úgy kereszteltek, hogy a korabeli időben bement valaki a vízbe, elsüllyedt, és ez azt jelképezte, hogy meghalt, kijött a vízből, azt jelképezte, új életet kapott. A keresztség arról beszél, hogy Jézus Krisztusban részesedünk, vele együtt meghaltunk a régi Isten nélküli életnek, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. A keresztség és annak a megerősítése azt pecsételi el, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és elmosta a szennyünk, elmosta a bűnünk, tisztává mosott bennünket. Hogy aztán vele együtt feltámadva az új élet erejének a valóságába járunk. Ezt jelenti az evangéliumban részestársnak lenni. Jézus személyében részestársnak lenni. Harmadszor ebben a Jézusban nem csak egy történetet kapunk, hanem egy családot kapunk. Egy közösséget kapunk, Isten népe közösségét. És erről mondja Pál szenvedélyesen. Mindent az evangéliumért teszek, mindjárt mondjuk, hogy mit, hogy én is részestárs legyek abban. Részévé akarok lenni Isten történetének. Egyre jobban részévé lenni és megélni Jézus Krisztus személyét, és részestárs lenni Isten népének, Isten közösségének és Isten családjának. Nézzük másodszor, milyen formát ölt ez életünkben. Ha az evangélium valóban ebben a fenti nagy történetben részesít, akkor ez sokkal többet jelent, és ez annyira jó, mint hogy én mit kaptam Istentől, vagy én mit kapok Istentől. Ez egy, nem egy individualista önmegvalósító program. Mint ahhoz, hogy ez nem bizonyos embereknek a saját kis személyes lelki valamije. Hát vannak ilyen vallásos típusok, nekik ez kell, meg másoknak meg nem kell. Ha az evangélium az, amit elmondtam, akkor sokkal többen részesít, mint hogy én mit kaptam. Benne van nagyon sok ajándéka Istennek, de benne van egy nagy felelősség is, hogy tudatosan éljük Krisztusban ezt a nagy történetet. Ott, ahol vagyunk. Hogyan? És Pál két dolgot mond erről. Két választ ad erre a kérdésre. Az egyik azt mondja korintusiaknak, hogy bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, én Krisztusban szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Hogyan lesz tehát Pál részese az evangéliumnak? Az egyik az, hogy minél többeket meg akar nyerni. Meg akar másokat nyerni. Ebben a rövid szakaszban ötször használja ezt a kifejezést, és tudom, hogy ez bántó sokaknak. Mi az, hogy valaki a saját hitére akar engem megnyerni? Mert ezt mondja Pál, mindenkinek mindennél leszek, csak hogy minél többeket megnyerjek ennek az evangéliumnak, ennek a történetnek, ennek a Jézusnak, ennek a közösségnek. Ezt mondja végül, mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen, itt egy más szót használ, megmentsek némelyeket. Szóval másik oldalon mondhatják azt, engem akar megnyerni, engem akar megmenteni. Mit gondol ez az ember magáról? Megnyerni vagy megmenteni másokat? Miért akar másokat a maga hitére megnyerni? Miért gondolja, hogy neki ez dolga? Kérdezhetjük. Nem azt kellene inkább mondani a Pálnak, hogy amit mi mondhatnánk neki, hogy... Rendben, Pál, ez a te hited, te hiszed ezt a történetet, te hiszed ezt az evangéliumot, de azért ezt a rámenős, térítős beszédet, hogy te másokat meg akarsz nyerni a saját hitednek, ezt azért inkább hagyjuk, nem? Neked van egy hited, kedves Pál, de nem ez a mai kultúrának a dogmája, hagyd mondjam így, a mai világban nem az a dogma, hogy de micsoda intolerancia, Pál, hogy azt gondolod, hogy másoknak is arra van szüksége, amire neked van szükséged? Vagy azonnal gyanakszik a mai ember megnyerni, megmenteni? Hogyan? Erőszakos térítés? Vagy majd a kormánynak kell beállni ebbe? Majd ránk erőltetik? Miféle intellektuális felsőbbrendűség ez pár részéről, hogy másokat akar megnyerni? Ez a mai válasz erre. De azt kell mondanunk, azt kell itt most mondanunk, akárhogy is gondolkodunk erről, hogy mindezzel együtt az evangéliumnak, Isten nagy helyreállító történetének, a történet urának, Jézus Krisztusnak, mi, akik az ő követői vagyunk, és most különösen ti, akik most erre fogjátok magatokat elkötelezni, mi ennek nem lehetünk úgy részes társai, hogy nem akarunk másokat is megnyerni. Nem lehetünk úgy részes társai, hogy nem akarunk másokat is megnyerni. És miközben hozzátok szólok, és többen vannak itt, rokonok, barátok, őszintén kimondom, teljes szívemmel szeretnélek benneteket megnyerni az Úr Jézus Krisztusnak. Hogyan? Miért? Nézzétek meg egy kicsit a logikáját ennek, akárhol vagytok ebben a történetben, akár kívül, akár belül. Ha ez a történet, amit a Biblia elénk ad, igaz, ha ez valóban igaz, akkor mindenkit meg kell nyerni ennek a Jézusnak. Ha ez a történet nem igaz, akkor ezt a történetet el kell felejteni. De egy biztos, az nem tartható, hogy valakinek igaz, valakinek nem igaz. Ez vagy igaz, vagy nem igaz, de senki nem mondhatja erre a hitre, hogy neked lehet igaz, nekem meg nem igaz, mert ez az egész történelemnek az Isten oldaláról elmondott igaz története. Vagy igaz, vagy nem igaz. El kell dönteni. De azt, hogy neked igaz, nem, nekem nem igaz, ilyen nincs. Ezért jön ebből bele, hogy meg kell nyerni. Akkor mit kezdjünk a feszültséggel? Mit kezdjünk az ellenérzésekkel? Mit kezdjük az ellenérzésekkel, hogy hát engem itt meg akarnak téríteni? Vagy ha gyülekezet tagja vagyok, hogyan élhet bennem ez a páli tűz, hogy másokat megnyerjek egy olyan világban, amelyben még ennek a gondolatát is keményen elutasítják. És itt jön a másik dolog, amiről Pál beszél, és ami az egyetlen igaz válasz erre. A kérdés, hogy hogyan történik? Hogyan történhet mások megnyerése? És amiről Pál bemutatja, hogy ez hogyan teszi, az semmi más, mint amit Jézustól tanult, attól a Jézustól, aki a mennyből alászállt emberré lett, és aki ember voltában alászállt, és a kereszten pusztult el. Ez a megnyerés útja nem felülről, nem erőből, nem hatalomból, hanem Pál azt mondja, úgy akarlak benneteket megnyerni, hogy bár szabad vagyok mindenre, szolgája leszek mindenkinek. Mindenkivel szemben szabad vagyok, mégis mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többeket megnyerek. És folytatja. És figyeljetek Bábelre, Pünkösdre. A különféle kultúráknak belép Pál, aki maga különben zsidó, de kész belépni mindig egy más kultúrába, és kulturálisan olyanná lenni, mint ők, csak hogy megnyerje őket Jézusnak. Azt mondja, a zsidóknak olyanná lettem, mint zsidó. Hát persze ő zsidó, de ez azt jelenti, hogy itt a zsidó kultikus törvényekre utal. Ő szabad már Krisztusban ettől, a különböző tisztálkodási törvényektől, azt, hogy mit lehet enni zsidóként, mit nem lehet enni, be lehet-e menni egy pogányházába, nem lehet bemenni egy pogányházába, mert tisztátalan egy korabeli zsidónak. És Pál azt mondja, hogy én ettől szabad vagyok, de a zsidónak zsidó vagyok, értitek? Hogy megnyerjem őket. A törvény nélkülieknek azt mondja, törvény nélküli vagyok. Bár azt mondja, azért Krisztus törvénye alatt vagyok. Mit jelent ez? Hogy a pogány háttérből lévők, ők a törvény nélküliek. Egy teljesen más kulturából fakadó csoport, a korintusi gyülekezetben, Korintusban. A pogányoknak olyanok lesznek, mint a pogány. Nem fogok ott a zsidó törvényeimmel távolságot tartani. Miért? Mert meg akarom őket nyerni Krisztusnak. És ezért pünköstkor, amikor az apostolok hirdetik Krisztust, a médek az ő nyelvüken hallják, mindenki a maga nyelvén hallja. Mit jelent ez? Egy gyönyörű utat Isten népének, Jézussal, az alászállásnak, mások szeretetének és mások szolgálatának az útját. Másokat így nyerhetünk meg, és ez nagyon nagy kihívás. Most gondoljunk egy pillanatra, mit jelent ez nekünk itt? A mindennapi életben, egész gyakorlati módon. A városban nagyon sok szubkultúra létezik. Hogyan nyerhetjük meg őket Krisztusnak? Jön a keresztény ember szépen felöltözve, meglát egy szakadt rockert, na jó, hát ez teljesen más világ. Vagy pedig azt mondja, Szakadrokkernek szakadrokker leszek. Nem az etikáját veszem át feltétlenül. De nem fogom kapásból lenézni csak azért, mert olyan, és akárkit mondhattam volna. A gazdagnak, nagyon elit, nagyon gazdag. Azt mondja a keresztény, hát ez ilyen gazdag ember, biztos, ez gazdag ember az nem lehet jó keresztény. Azt is lenézi, nem? Nem. Nincs olyan kultúra, nincs olyan szubkultúra, ahova Isten ne küldene valakit, hogy ő rajta keresztül azokat megnyerje Krisztusnak. Úgyhogy kicsit gondolkozzunk ezen, hogy kik a hozzánk közel lévő, a tőlünk különböző emberek, aki nagyon különböző, mint te, de minden nap találkozol vele, akár az osztályban, akár a munkahelyen, akár rokonok között, aki de különben nagyon különböző, teljesen más világ. És akkor gondoljuk végig, hogy hogyan tudnánk belépni a helyzetükbe. Nyilván, mit kellene feladnunk ehhez a magunkéból? Vagy mit kellene felvennünk ehhez, amit nem szeretnénk? Hogyan lehetnénk tudatosabbak abban, hogy mindenkinek mindennél legyünk? És ha elkezdünk ezek mentén, a kérdések mentén gondolkodni, azokról, akik egészen mások, mint mi, hogy mert meg akarjuk őket nyerni Istennek, Jézus szeretetéből szorongatva, hogy Pál erről beszél, akkor a Szentlélek kapukat fog nyitni, utakat fog készíteni, és el fog jutni, és el is jut az evangélium egyre inkább másokhoz. És Isten nagy története, ami pici kis mindennapi kényelmünkkel függ össze. Nézzétek meg, nem? Ha részesek akarunk lenni egyre mélyebben Isten nagy történetének, Jézus Krisztusnak, akkor lehet, hogy az azt jelenti, hogy a kicsi kényelmünket fel kell adni valamiben, hogy valakinek olyanná legyek, mint ő. A hatalmasnak az egészen pici kis mindennapi dolog mentén teszünk eleget. Jézus Krisztus hatalmas váltsága van előttünk, és Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy figyelj, inkább nem eszem bálványáldozati húst, inkább nem is eszem húst, csak azért, hogy ne botránkoztassak meg másoknak. Mert még a teremtett világ is az evangélium titkába akar belelátni. Úgyhogy tovább is megyek, mert nyilván nincs most idő ezt kifejteni, de pici dolgokban leszünk másoknak olyanok, mint mások, amiben mi valamit feladunk, hogy őket meg akarjuk nyerni, szolgálva, szeretve őt. És ez válasz arra, hogy elnyomó ez a történet, rám akarják erőltetni, meg akarnak téríteni, felülről jönnek? Nem. Szeretettel, szolgálattal és alulról. Végül mi szükséges ehhez, és konfirmandusokhoz szólva mindenkihez, de hozzátok leginkább egy kép, amivel Pál befejezi ezt. Részes társnak lenni az evangéliumban olyan ez, mint egy futóverseny, mondja végül az apostol, hogy aki győzni akar, annak kőkeményen edzeni kell. Annak önmagát keményen meg kell fegyelmeznie, mert ha nem edz, ha nem terheli a testét, ha nem mond le bizonyos ételekről, ha nem mond le bizonyos programokról, vagy keccelésekről, soha nem lesz övé a babérkoszorú, ami különben elhervad, mondja Pál. És ezért a képet használva azt mondja Pál, én futok, és úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, be fogok szaladni. Vagy egy másik képet használ, a boxoló képét használva, én úgy ötlözöm, mint aki nem a levegőbe csapkod. Célra tart, megsanyargatja magát, hogy ővé legyen a jutalom. Ennél, kedves konfirmandusok, ennél találóbb képpel nem szólhatna ma a Szentlélek hozzátok. És látjátok, hogy ez az ige, ez így szépen jött a sorozatba, tehát nem ide lett kitalálva. Miért? És egy kicsit hadd fejtsem ki ezt a képet most nektek befejezésül. Nem sokára felálltok, ugye, és meg is beszéltük, hogy itt fel fogtok állni, be fogunk titeket mutatni. Készültek a fogadalom tételre, és ez a startvonal. Vagy ez a cél egyenes? Mi ez, amikor itt felálltok, képpel élve? Ez a cél egyenes, hiszen beértetek, Isten népének, az evangélium történetének részesei lettetek Jézus Krisztus által. Végigjártatok egy utat, sok éves utat, nehéz utat, döntésekkel teli utat, meggondolásokat igénylő utat, és eljutottatok oda, hogy azt mondjátok, hogy igen, kész vagyok megvallani Jézus Krisztust életem urának, és kész vagyok elkötelezni magamat, hogy az övé legyek. Ez megérkezés. Ez a cél egyenes. De ugyanakkor ez a startvonal is, mert Isten története megy tovább. Veletek is, és általatok is. És most majd még inkább akar tovább menni veletek és általatok. Istennek ez a nagy története, az evangélium története. Ez a cél egyenes, hiszen tele van a szívetek hálával és örömmel. Krisztus megtapasztalt kegyelme felett. De ez a startvonal is, hiszen hálából arra adjátok magatok oda, hogy másokat is megnyerjetek Krisztusnak, hogy az evangélium részes társai legyetek, osztálytársakat, családtagokat, barátokat. És mindannyian tanúi vagyunk ma ennek, mind akik veletek együtt, az evangélium részesei vagyunk, és veletek együtt futjuk a pályát. De ehhez edzeni kell. És már csak nektek, meg mindenkinek. Imádság, személyes imádság. Kapcsolat, ápolása Istennel, közösség, gyülekezeti közösség, ritmus, rend, Isten tisztelet, szolgálat, önmagam odaadása, önmagam háttérbe szorítása Isten ügyéért. Ez az edzésterv, ha be akarjátok futni a pályát. Van, aki nagyon jól tudja, mi az edzésterv. Ez az edzésterv, oké? És akkor egyszerre örülünk annak, hogy ez a cél egyenes, és egyszerre ünnepeljük azt, hogy ez a startvonal. Mindannyiunknak erre van szükségünk, hogy a Szentlélek leszálljon most, megerősítsen, felhatalmazzon, részesítsen Jézus Krisztusban, az ő ajándékaiban és a küldetésében. Ezzel várjuk és hívjuk most őt készülve a hitvallásatokra, a fogadalomtételre, majd az úrvacsorai közösségre. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmedet megmutattad sokféleképpen a mai napon, ezen az Isten tiszteleten is, a számunkra köszönjük az igét, amiben tanítottál minket. Köszönjük, hogy futhatunk, köszönjük, hogy van edzésterv, köszönjük, hogy vezetsz, hogy lehet veled kapcsolatban lenni. Köszönjük, hogy nem bizonytalan a cél. Adorunk, hogy az evangéliumért élhessünk. Adorunk, hogy ne felejtsük el, hogy mit jelent az, hogy téged követünk, hogy az egész életünket neked szánjuk. Köszönjük, Urunk, ennek az Isten tiszteletnek minden ünnepi pillanatát. Köszönjük neked az úrvacsorai közösségnek a valóságát. Te taníts minket arról, hogy mit jelent új életben járni. Őrizd meg minket abban a harcban, ami ránk vár. Tarts meg bennünket. Imádkozunk a családjainkért. Imádkozunk a közösségünkért, az egész gyülekezetért. Imádkozunk Gazdagrétért, Budapestért, az országunkért is. Könyörülj rajtunk, és az egész teremtett világért, hogy minél többen megismerhessék az evangéliumot, és a te szeretetedet, Úrunk. Hallgass meg Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.